koalíciós pártok támogatják Gyurcsány Ferencet és a kormány politikáját. Az ellenzék szerint a kabinetnek mennie kell, mert példátlan erkölcsi politikai válságot okozott. Solyom Lászlónak nincs jogköre a miniszterelnök felmentésére. A köztársasági elnök szerint az alapvető erkölcsi normák betartása is hozzátartozik a demokráciához. Közel 24 órája tüntetnek a parlament előtt a kormány leváltását követelők. Délutánra újra a tegnap estihez hasonló tömeg gyűlt össze.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Közel 24 órája tüntetnek a parlament előtt a kormány leváltását követelők. A délelőtti órákban csupán 1-200 ember fütyült és skandált, de délutánra újra tegnap estihez hasonló tömeg gyűlt össze a téren.
56. októberére emlékezteti a legtöbb tüntetőt a tegnap kezdődött maratoni tüntetés. A párhuzamot vonók a szerintük illegitim kormányt, az Oroszországba utazó miniszterelnököt és a spontán szerveződést említették, mint legnagyobb hasonlóságot. A kormány lemondását vagy leváltását követelők egyébként összetűzés nélkül, szerintük a rendőrök csendes szolidaritását élvezve tüntetnek. A parlament előtt táborozók azt mondják, addig nem tágítanak, míg a kormány be nem jelenti lemondását.
A MIÉP és a Jobbik Magyarországért mozgalom szimpatizásaiból álló 2-300 fős tömeg gyűlt össze a Győri megyeházán. A tüntetők Gyurcsány Ferenc azonnali távozását követelték, miután szerintük ő és szocialista politikus társai visszaéltek az emberek bizalmával, hitével és a demokráciával. A szónokok azt mondták, biztosak benne, hogy a hitelét vesztett kormány és miniszterelnöke magától nem fog lemondani, ezért a nép egyetlen fegyvere az önkormányzati választásokon való részvétel marad. A Győrben tiltakozók végül szolidaritásukról biztosították budapesti társaikat. Minden eddiginél nagyobb morális válságot okozott a tegnap nyilvánosságra került miniszterelnöki beszéd. Ezt a köztársasági elnök mondta, miután a parlamenti pártok frakcióvezetőivel egyeztetett.
Milyen eszközök vehetők igénybe a politikai célok eléréséhez? Solyom László szerint ez a fő kérdés.
Ha polgárjogot nyer, hogy a jó cél bármilyen módszert szentesít, így például a választási ígéretek semmire sem köteleznek, akkor a demokrácia hitelvesztése fenyeget. Az utóbbi órákban sokféle címen cselekvésre hívták fel a köztársasági elnököt. Tisztázni kívánom, hogy a köztársasági elnöknek az alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi beavatkozási lehetőséget. Fontos hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök és a kormány nem a köztársasági elnöknek felelős, hanem az országgyűlésnek. Csak az országgyűlési képviselők többsége vonhatja meg a bizalmat a miniszterelnöktől, és egyúttal a kormánytól. Az országgyűlést a köztársasági elnök csak akkor osztathatja fel, ha az országgyűlés 12 hónapon belül legalább 4 alkalommal megvonja a bizalmat a kormánytól, vagy ha a kormány megbízatása megszűnik, és a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt 40 napon belül nem választja meg az országgyűlés. A most kialakult helyzet újdonsága, hogy a demokrácia morális alapjainak kérdése minden korábbinál élesebben lett a közbeszéd fő témája. Ebben a vitában a köztársasági elnöknek kötelessége tisztázó szándékkal megszólalnia. A demokrácia és az alkotmányos jogállam működése nem korlátozódhat a jogszabályok betartására. Alapvető erkölcsi normák betartása is szükséges. Ezen alapul a politikába, és végső soron a demokráciába vetett bizalom. A felelős döntés lehetőségét veszítik el az állampolgárok, ha a nyilvánosság előtt elhangzó tényállítások, ígéretek, programok nyilvánvalóan nem felelnek meg az igazságnak, a valódi szándékoknak. A tegnapi hír morális válságot okozott Magyarországon. A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert személyes felelősségét összemosta az utóbbi 16 év politikájának értékelésével. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sőt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfőtől.
A nyilatkozatot követően az újságírók nem tehettek fel kérdéseket.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úton az oroszországi Szocsiból hazafelé Budapestre a Sólyom László államfővel való egyetértésének adott hangot a tekintetben, hogy a demokráciába vetett bizalmat nem szabad kockáztatni. Idézem, a köztársasági elnök úr nem tett eleget az ellenzéki pártok azon igényének, hogy lemondásra szólítsa fel a miniszterelnököt, emlékeztetett a kormányfő, aki a repülőgépen nyilatkozott az MTI-nek. A Fidesz és a KDNP leszögezte, a magyar demokrácia súlyos válságba került, hiszen példátlan, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke beismerte, hogy kormányzati hatalma megtartása érdekében éveken keresztül hazudott. A frakció szövetség álláspontja szerint az egyedüli megoldás a kormány menesztése.
A Sándor palotában a Fidesz és a KDNP vezetése, hivatkozva az alkotmány 29. szakaszára, miszerint a köztársasági elnök őrködik az ország demokratikus államszervezete felett, felkérte Sólyom László államfőt, hogy az alkotmányos válság megoldása érdekében foglaljon állást és tegye meg a szükséges lépéseket.
Gyurcsány Ferenc nem kívánatos a magyar politikában, ugyanis nem csak a tegnapi lelepleződésig hazudozott, de azóta is hazudik folyamatosan, amikor menekülésében megpróbálja 16 évre kenni ezt a szennyet.
A szocialista párt teljes vezetése május óta legalábbis tisztában van azzal, hogy hazugságra építik mindazt, amit mondanak, és hazugsággal kampányolnak. Tehát ezért azt állítjuk, hogy az események túlléptek már Gyurcsány Ferenc személyen.
Az MDF álláspontja szerint korántsem alkotmányos, sokkal inkább politikai és bizalmi válságról lehet beszélni.
Ilyen morális deficittel kormányozni nem lehet, jövőt építeni pedig főleg nem lehet. A koalíció felelőssége, hogy vállalja továbbra is ezt a kormányt.
Az MSZP frakció vezetője leszögezte, vállalják a kormány által megkezdett reformokat.
A frakció kiáll Gyurcsány Ferenc és a kormány politikája mellett. A szocialista képviselők, én is arra esküdtünk, hogy az ország érdekét szolgáljuk. Az ország érdeke ma a gazdasági stabilitás és a politikai stabilitás.
Szerintem egyébként a kormány sem hazudott, számtalanszor elmondtam már, hogy én egy szónoki túlzásnak látom mindazt, ami itt történt.
Az SZDSZ elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, az államháztartási hiány további fokozását nem tartották, és ma sem tartják elfogadhatónak.
Tegnap éjszaka óta a nyomon követi a parlament előtti tüntetést Kovács Dorján kollégánk, aki a helyszínen tartózkodik, úgy tűnik, hogy jelenleg őt nem tudjuk éppen elérni, de amint sikerül kapcsolnunk, akkor megtudjuk azt, hogy mi történik éppen a Kossuth téren. Az MSZP támogatja Gyurcsány Ferencet és azt a politikát, amit a miniszterelnök képvisel, jelentette ki Hiller István. Az MSZP elnöke azt mondta, aki eljuttatta a hangfelvételt a sajtónak, rosszat akar tenni a miniszterelnöknek, mégis használt a magyar politikai életnek. Az MSZP nem indít belső vizsgálatot az ügyben.
A szocialista párt teljes vezérkara állt ki a sajtó elé demonstrálva, a párt továbbra is támogatja a kormányfőt. Hiller István szerint a hangfelvétel nyilvánosságra kerülése új irányt adott a magyar politikai életnek.
Szeptember 17-e óta ugyanis már nem az a kérdés, hogy ki hazudott először. Ma már az a kérdés, hogy kinek van bátorsága először abba hagyni mindezt.
Országvilág láthatta, hogy a szocialista pártnak van bátorsága, ehhez tette hozzá.
Azzal a mentalitással, azzal a gondolkodással, amely a magyar politika hazugság spirálja, történt meg ott egy világos szakítás. Ráadásul egy egyértelmű szembenézés, mert nem csak azt mondta, hogy mi az, amit nem akarunk folytatni, hanem azt is, hogy mi az, ahogy a továbbiakban fogunk tenni.
Hiller István szerint nem az a legfontosabb, hogy kinek állt érdekében a közzététel, ám hozzátette, idézem, könnyű lenne megválaszolni, hallva az elmúlt időszak szocialista kampányrendezvényein a füttyögéseket, dobolást, közbekiabálásokat.
Nem vagyok nyomozó, és nem, nincsenek is ilyen ambícióim.
Ezt Lendvai Ildikó azzal kapcsolatban mondta, hogy nem indítanak belső vizsgálatot a hangfelvétel nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy nem maga Gyurcsány Ferenc szivárogtatta-e ki, Hiller István azt mondta, ezen a felvetésen csak mosolyogni tud. A parlament előtti demonstrációval kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, az alkotmány és a jogszabályok betartása mellett mindenkinek joga van véleményét kifejteni, akár egyénileg, akár csoportosan. A sajtótájékoztató előtt egyébként kordonnal vették körül az MSZP köztársaság téri székházát.
A reggeli sajtótájékoztató utánra az MSZP frakcióülést hívott össze, mely még most is tart. A helyszínen van Koncz Attila kollégám. Szerbusz Attila!
Szerbusz, jó estét kívánok!
Lehet-e már tudni arról valamit, hogy miről folyik a benti vita?
A szocialista frakció ülése jó fél órás késéssel kezdődött. Ezt az összejövetelt egyébként hivatalosan nem minősítik rendkívülinek, hiszen hasonló rendezvényre minden parlamenti ülésszak elején sor kerül. Tartalmát, illetve napirendjét tekintve azonban mindenképpen rendkívülinek tekinthető, figyelembe véve a hétvégi eseményeket és fejleményeket. A hírzárlat mondhatjuk, hogy tökéletes volt itt a Fehérház folyosóján. A tanácskozásra érkező szocialista képviselők közül egyik sem volt hajlandó egy mondatot sem mondani arról, hogy mire számítanak, mi várható a tanácskozáson. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök még mindig nem érkezett meg. Ő napközben Oroszországban Putyin elnökkel tárgyalt, és még nem érkezett haza. Azt az információt kaptuk, hogy mihelyest leszáll a gépe Ferihegyen, azonnal ide érkezik és ide jön. A hivatalos tájékoztatás szerint leghamarabb információt a frakciülésen elhangzottakról 7:30 és 8 között kaphatunk. Hiller István azonban előzetesen egy sajtótájékoztatót tartott, ahol 3 pontra terjedt ki a mondani valója az országos elnökség ülése után. Egyrészt elmondta, hogy az országos elnökség egyhangulag kiállt Gyurcsány Ferenc mellett, illetve a reformok és az egyensúlyteremtés mellett. Másrészt Hiller István hangsúlyozta, hogy az országnak nyugalomra és békességre van szüksége ebben a helyzetben. Harmadrészt pedig föltette a kérdést a felelősséggel kapcsolatban, hogy vajon annak nagyobb-e a felelőssége, aki másfél évtized rossz politikai kultúrájával szakítani akar és egy új korszakot nyitna, vagy pedig annak, aki ezt folytatná tovább.
Attila, köszönöm szépen, hogy ezt mindezt elmondtad nekünk. Az esti híradóban természetesen majd elmondjuk azt is, hogy mi volt a zárt ülésen, hogyha addigra már mondanak valami információt. A kormánynak mennie kell, állapította meg közös elnökségi ülésén a Fidesz és a KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt frakcióvezetője szerint a magyar demokrácia történetében példátlan válság alakult ki, Gyurcsány Ferencen pedig már túlléptek az események.
Lelepleződött a hazugság áradat. Navracsics Tibor szerint legalábbis ezt bizonyítja a kormányfő májusi beszéde, illetve a mostani magyarázkodás. Hozzátette, bocsánatkérés helyett Gyurcsány Ferenc az összes politikust akarja besározni a kollektív felelősség emlegetésével.
Szomorúan választhatjuk mottóul az általa megállapított, korábban általunk többször elmondott mondatot. Magyarország le van írva Gyurcsány Ferenc kormányzásának köszönhetően, Magyarország ma le van írva.
Navracsics Tibor szerint válsághelyzet van az országban és a baloldalon egyaránt. A frakcióvezető idézte Gazsó Ferencet, az MSZP társadalom politikai tagozatának elnökét, aki szerint ilyen keretek között nem folytatható tovább a kormányzás. A KDNP elnöke úgy fogalmazott, az erkölcsi csőd, ami Gyurcsány Ferenc szereplését jellemzi, most politikai csőddé érett.
Gyurcsány Ferenc lebukása után is hazudik, most éppen azt hazudja, hogy nem hazudik, és azzal, hogy nem mond le, kiállította önmagáról erkölcsi halotti bizonyítványát.
A KDNP elnöke azzal a kérdéssel fordult a szabaddemokratákhoz, meddig falaznak még Gyurcsány Ferencnek. Egyben felszólította őket, valljanak színt. A kormánynak mennie kell, hangsúlyozta, és azt mondta, az ehhez szükséges lépéseket megteszik. A Fidesz frakció vezetője ugyancsak megerősítette, hogy minden alkotmányos eszközt megragadnak a helyzet rendezéséhez.
Nemrég ért véget a Fidesz frakció ülése, a helyszínen van kolléganőm Gótfalvai Krisztina. Szervusz Kriszta!
Szervusz, üdvözlöm a nézőket!
Változott vagy bővült?
A frakcióülés a tegnap közzétett hangfelvétel lejátszásával kezdődött, amelyet halk mondjon le közbeszólásokkal hallgattak végig a fideszes és KDNP-s képviselők. Ezután Kósa Lajos beszélt, aki úgy fogalmazott, hogy Gyurcsány Ferenc úgy mentette magát, hogy egy országot nevezett hazugnak, amit elfogadhatatlannak nevezett. Ezután Navracsics Tibor frakcióvezető kapott szót, aki elmondta, hogy a Fidesz közé tett egy közleményt, amelyben leírják, hogy szimpatizálnak a tüntetőkkel. Ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy ne üljenek fel a provokációknak, erre lehet ugyanis számítani. Tehát maradjon békés és nyugodt a tüntetés. Elmondta azt is, hogy minden alkotmányos lépést meg fognak tenni azért, hogy Gyurcsány Ferenc ne maradjon a miniszterelnök. Beszélt arról is, hogy Gyurcsány Ferenc egy nap alatt nemzeti hőst csinált magával, vagy magából azzal, hogy azt mondta, hogy mindenki hazudott, kivéve ő. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a Fidesz nem hazudott, hiszen már a választások előtt figyelmeztettek az ország rossz gazdasági helyzetére. Végül pedig Sólyom László délutáni nyilatkozatát értelmezte. Navracsics Tibor azt mondta, hogy Sólyom László ugyan burkoltan, de arról beszélt, hogy a kormányoldalnak le kell váltania Gyurcsány Ferencet. A szó a stúdióé.
Kriszta, köszönöm szépen. Most érkezett a Fidesz elnökségének felhívása. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy alkotmányos eszközökkel elérjük a kormány távozását. A Fidesz szolidaritást vállal a most is az utcán tiltakozó, a kormány távozását kérő elkeseredett emberekkel. Komoly a veszélye ugyanakkor annak, hogy a becsapott emberek spontán indulatai kezelhetetlenné válnak, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel és tekintélyük latbavetésével igyekezzenek az indulatokat féken tartani, a spontán akciókat a törvényesség keretei között tartani, valamint a kormány oldal részéről válható provokációnak elejét venni. Most pedig a parlament előtt kapcsoljuk Kovács Dorian kollégámat, aki tegnap éjszaka óta követi nyomon az eseményeket a Kossuth téren. Szerbusz Dorian, az éjszakai tömeg ugye reggelre 50 fő körülire olvadt, mennyien vannak most és mi történik a Kossuth téren?
Szervusz, Miki, köszöntöm a nézőket. Egy órával ezelőtt körülbelül nagy zuhé volt, az kicsit oszlatta a tömeget, de mostanra már, tehát meg tudom kérni az operatőr kollégámat, hogy meg tudjuk mutatni, 1500-2000 ember újra itt van a téren, és egyes résztvevők szerint akár 10000-en is jöhetnek majd ide késő éjszakára, ugyanis vidékről is várnak buszokat, akik ezekben a percekben indultak el ide Budapestre. Közben azt is nemrég megtudtam, hogy 6 óra környékén egy kisebb csoport elindult Sólyom László köztársasági elnökhöz a Sándor palotába, ugyanis az itt tüntető tömeg nincsen megelégedve az államfő beszédével, és ezért egy petíciót adnak át neki. Holnappal kapcsolatban pedig délelőtt 10 óráig várnak ide egy kompetens kormányzati embert, ők fogalmaztak így már, mint a petíció aláírói, akik át akarják nyújtani a petíciót ennek a kormányzati embernek. Ha ez mégsem történik meg délelőtt 10 óráig, akkor a Magyar Rádióba mennek, és ott fogják felolvasni ezt a petíciót.
Dorian, köszönjük szépen! Az SZDSZ kitart a koalíciós megállapodás és a kormányprogram mellett, jelentette ki Kuncze Gábor. Az SZDSZ elnöke szerint egy politikai válság hónapokra bénítaná le a magyar belpolitikát.
Ami a tortára került, az gyertyának nem nevezhető ugyan, de kétségkívül meggyújtották.
Ezt Kuncze Gábor azzal kapcsolatban mondta, hogy a kormány éppen tegnap a hangfelvétel nyilvánosságra kerülésekor volt száznapos. Az SZDSZ elnöke azt mondta, egy belpolitikai válság olyan tempóvesztést okozna az ország számára, amit nem tudna elviselni, mert ez hosszú évekre vetné vissza a fejlődési folyamatokat.
A Szabad Demokraták Szövetségének következetesen ki kell tartania a koalíciós megállapodás és a kormányprogram mögött, egészen addig, amíg a különböző reformfolyamatok működnek, és amíg a különböző területeken a szükséges átalakítások végrehajtására van esély.
Kuncze Gábor ugyanakkor azt hozzátette, a miniszterelnök nyilvánosságra került beszédének sem a tartalmával, sem a stílusával nem ért egyet. Az SZDSZ elnöke úgy fogalmazott, ő másként vélekedik az elmúlt 4 évről és a kampányról.
Az MDF szerint Gyurcsány Ferenc elvesztette a kormányzáshoz elengedhetetlenül szükséges bizalmat. Dávid Ibolya azt mondta, a hazugság, a csalás és az ügyeskedés politikája megbukott.
A Demokrata Fórum elnöke szerint Gyurcsány Ferencet nem menti a beismerés, mert annak nem lesz következménye. A miniszterelnök továbbra is ragaszkodik székéhez.
Maga a beismerés is hamis körülmények között született. A kormánypárt véletlen kiszivárogtatásnak tünteti föl egy előre eltervezett kommunikációs lépést, amelynek segítségével az érdeklődés középpontjába kívánt kerülni Gyurcsány Ferenc.
A kockázatos lépésnek az MDF szerint egyetlen célja volt, hogy a miniszterelnök megszabadulva az ellenzéki bírálatoktól magát a hazug múlttal szakító őszinte embernek feltüntetve magyarázza meg a Gyurcsány csomag elkerülhetetlenségét. Dávid Ibolya kijelentette, a kormányfő ezzel elveszítette maradék hitelét is.
Alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását tartja szükségesnek a kormányfő balatonöszödi beszédének nyilvánosságra kerülése után kialakult helyzetben a Magyar Kommunista Munkáspárt.
Türmer Gyula pártelnök kijelentette, visszautasítják Gyurcsány Ferenc balatonöszödi beszédét, azt, hogy ilyen alpári hangon szólalt meg a kormányfő. A politikus hangsúlyozta, a hazugság bűn, és bűnökre nem lehet egy országot építeni. Az MSZP baloldali elveket valló tagjaitól azt kérte, hogy zavarják el feudális uraikat, mert a jelenlegi vezetés lenullázza a szocialista pártot. A feudális urak között említette többek között Gyurcsány Ferencet, Hiller Istvánt és a teljes pártelnökséget. Türmer Gyula hozzátette, azok a szocialista képviselők, akik felelősséggel tartoznak azért, hogy ez a beszéd megjelenhetett, mondjanak le mandátumukról.
A Magyarországi Munkáspárt szerint a rendszerváltás hazugsága derült ki a vasárnap nyilvánosságra került miniszterelnöki beszédből.
Vajnai Attila alelnök elmondta, másfél évtizede jobb életet ígértek a politika szereplői, majd sokáig leplezték mindenféle trükkökkel, hogy a magyar társadalom egyharmada vesztese a rendszerváltásnak. Rosszabbul él, mint 16 éve. A párt szociális program kidolgozását kezdeményezi az energiaáremelések kompenzációjának megvalósítására. Továbbá szeretnék azt is elérni, hogy a gyesen lévők kiegészítő támogatásban részesülhessenek. A Magyarországi Munkáspárt szerint az embereknek nehezen elviselhető terhet jelent a fogyasztási adó 5%-os emelkedése is.
Jó, a híradó vendége Simol János politológus, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Alkotmányos jogi vagy morális válság van?
Morális válság mindenképpen, méghozzá olyan mély gyökerű, amely érinti az alkotmánynak néhány problémáját. Alapvetően olyan kategóriákat, amelyek révén jelenleg nem lehetne feloldani a miniszterelnök jelenlegi szerepét. Azt gondolom, hogy az alkotmány szellemiségéből következne az, hogy a miniszterelnöknek le kellene mondani, vagy le kellene mondatni a köztársasági elnöknek a miniszterelnököt, de a betűjéből nem következik.
Nagyon sok találgatás van, hogy mit hoz a jövő. Milyen lehetséges variációk vannak?
Több lehetőség van. Ugye most a baloldali demokratikus értelmiségek is megfogalmazták, hogy Gyurcsány Ferencnek mennie kell. Ugye elhangzott a műsorban, hogy politikailag hulla. Ilyen értelemben azok, akik őt felemelték, pajzsra emelték és miniszterelnökké tették, azoknak kell az első lépést megtenni, tehát itt a koalícióra gondolok mindenképpen.
Tegnap esti nyilatkozatából úgy tűnt, hogy Gyurcsány Ferenc tulajdonképpen felkészült volt erre a kiszivárgott információra, ugye a Magnó felvétel nyilvánosságra kerülésére. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a Fidesz nem igazán tudja kihasználni ezt a helyzetet. Mi lehet ennek az oka?
Ugye Gyurcsány Ferenc nagyon jó kommunikál, azt tudni kell, egy nagy debattőr, egy nagy játékos, nem tartozik a professzionális politikusok közé, hiszen egy professzionális politikus ilyen helyzetben úriember módjára lemondana. Ő azonban továbbra is a kommunikáció mesterfogásait használja, és meglepte az ellenzékieket, hogy ilyen helyzet alakult ki. Nem volt fölkészülve a Fidesz erre a helyzetre, másrészt, hogy nem tud mit kezdeni a tüntető tömeggel. Tehát itt azt gondolom a jövőben az lesz a nagy kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik növekvő létszámban tüntetnek a parlament előtt és más helyen az országban, és mi lesz a politikai pártokkal, akik demokratikus keretek között akarják a folyamatot levezényelni.
A Fidesz részéről volt egy olyan kijelentés, hogy visszaadják a mandátumukat. Ez megoldás lehet?
Hát abban az esetben, ha minden parlamenti képviselő az ellenzékiek részéről visszaadná a mandátumát, akkor gyakorlatilag egy párti parlament alakulna ki, egy koalíciós parlament, gyakorlatilag a kormányzat lenne ellenzék nélkül. Erre volt példa egyébként Olaszországban a 30-as években, éppen a Mussolini idején. Mussolini kijelentett, hogy ellenzék nélkül is megvagyunk, és kormányzott tovább. De azt gondolom, hogy modern Európában ezt nem lehetne elképzelni, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy újabb nyomás lenne arra, hogy a demokratikusan gondolkodó baloldali értelmiségek azt mondják, hogy nem, le kell váltani a kormányt, és egy új választást kell kiírni. Erre van egyébként példa, 1993-ban Spanyolországban Felipe González ugyanígy járt el, maga visszaadta a mandátumát, noha többségben volt. Schröder kancellárnál esetében láttuk 2 évvel ezelőtt, hogy szintén ugyanígy járt el, új választásokat írt ki, miután látta, hogy egy csomó tartományban egymás után elveszítette a helyi választásokat. Tehát ez nem példátlan Európa történetében.
Ön mit gondol, mennyi idő kell ahhoz, hogy lecsengjenek ezek az események, és úgy minden szépen visszakerüljön a régi kerékvágásba, vagy egy újba?
Kérdés az, hogy milyen megoldások lesznek, meg tudják-e oldani? Tehát ha a problémát nem oldják meg, csak elfedik valamilyen módon, vagy nem beszélnek róla, akkor genyesedni fog a probléma, és ettől kezdve a politikai hatalom kontrollja nem oldódik meg. Tehát továbbiakban is azt csinál a politikai elit ellenőrizetlenül, amit akar, és ma tudjuk, hogy világon első helyen állunk a kormány adósságát tekintve, egyfőre vetítve, tehát ez kontroll nélkül a továbbiakban nem, mert biztos, hogy változásra van szükség, én azt gondolom még közjogi értelemben is. Itt kellene valójában összejönni azoknak a felelősen gondolkodó demokratáknak, függetlenül attól, hogy milyen oldalon vannak, akik azt mondják, hogy a változásokhoz jogszabályi módosításra is szükség lenne.
Simol János, köszönöm szépen, hogy eljött a híradóba.
Köszönöm szépen.
Solyom László köztársasági elnök a Sándor Palotában az 5 parlamenti párt frakcióvezetőinek jelenlétében jelentette be, hogy Kovács Tamás altábornagyot katonai főügyész jelöli legfőbb ügyésznek. Kovács Tamás 1990 óta a legfőbb ügyész helyettese, közölte az államfő hozzátéve, hogy az ő személyében garanciát lát arra, hogy megfelelő módon fogja biztosítani az ügyészség pártatlanságát és hitelességét. Az energia volt az egyik központi témája Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Szocsiban tartott tárgyalásának.
A Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc találkozója után tartott sajtótájékoztatón az orosz elnök dinamikusan fejlődőnek nevezte a két ország kapcsolatát.
Oroszország nagyra értékeli a jelenlegi magyar vezetés megfontolt és pragmatikus politikáját, ami azt eredményezte, hogy NATO és EU tagként Magyarország saját nemzeti érdekeinek megfelelően kereste és megtalálta az Oroszországgal tartott kapcsolatok fejlesztésének lehetőségét.
A tárgyalásokon elsősorban az energiáról és energiahordozókról, a Magyarország területén tervezett hatalmas gáztározó kapacitás létrehozásáról, a szállítórendszerek közös kiépítéséről volt szó. Mindkét kormány elkötelezett, hogy a gázszállítás és tározás közös terveit folytatja, hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.
Ami pedig az Európai Uniót illeti, megállapodásunk az nem sérti az Európai Unió érdekeit, hanem szolgálja. Javítja az energiaellátás biztonságát és kiszámíthatóságát. Ez nem egyszerűen magyar, hanem közös európai érdek.
Kétszer öt évre szóló mezőgazdasági és élelmiszeripari keretmegállapodást írt alá Szocsiban orosz kollégájával Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, aki azt reméli, hogy ez a megállapodás is segít a magyar mezőgazdaság számára korábban hagyományosnak számító orosz piac újjáélesztésében.
Erdélyben ma volt az egyetlen Hunyad megyei líceum évnyitója. A szorványvidéken működő Téglás Gábor iskolacsoportban közel 400 magyar diák tanulhat anyanyelvén.
A Téglás Gábor iskolacsoport aulájában megrendezett ünnepségen Winkler Gyula kereskedelmi ügyekkel megbízott romániai miniszter az oktatási intézmény megvalósítását egy a határokon átívelő együttműködésnek nevezte. Lampert Mónika területfejlesztési miniszter hangsúlyozta, a kultúra ápolása, a magyar hagyományok megőrzése, valamint a gyerekek magyar nevelése a szorványban sokkal hangsúlyosabb szerepet kap, mint a tömb magyarságban.
Én nagyon örülök annak, hogy az első közös magyar román kormányülésen megszületett a döntés, hogy a magyar kormány is támogatja ezt az iskolát 300 millió forinttal, és most bár még nincs teljesen kész, de már látszik, hogy a magyar gyerekek, a pedagógusok a sajátjuknak érzik.
A miniszterasszony az évnyitó ünnepségen adta át az önkormányzati és területfejlesztési minisztérium ajándékát, egy televíziót, egy DVD lejátszót, valamint több ismeretterjesztő filmet. A Téglás Gábor iskolacsoportban ebben az évben 15 magyar elsős kezdi meg tanulmányait.
A Duna Televízió, valamint a Németország harmadik legnagyobb televíziós társasága által megkötött szerződés értelmében a Duna 2 autonómia csatorna immár Baden-Württemberg tartományban is fogható. A kábeltársaság által sugárzott műsor mintegy 3,5 millió háztartásba jut el. Most pedig nézzük a híradó legfontosabb témáit röviden, még egyszer. A koalíciós pártok támogatják Gyurcsány Ferencet és a kormány politikáját. Az ellenzék szerint a kabinetnek mennie kell, mert példátlan erkölcsi politikai válságot okozott. Sólyom Lászlónak nincs jogköre a miniszterelnök felmentésére. A köztársasági elnök szerint az alapvető erkölcsi normák betartása is hozzátartozik a demokráciához. Közel 24 órája tüntetnek a parlament előtt a kormány leváltását követelők. Délutánra újra a tegnap estihez hasonló tömeg gyűlt össze. Híradóval legközelebb 21 óra 25 perckor várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A pekingi olimpia közelettével minden utánpótláskorú nemzetközi siker felértékelődik, így Bacskai Balázsé is, aki tegnap egy orosz ökölvívót verve a döntőben, junior világbajnok lett.
A sportág harmadik junior világbajnoki aranyát nyerte meg a vasas kisváltósúlyú 64 kilós öklözője. 2000-ben Budapesten K.T. Gyula, két éve Dél-Koreában Bedák Pál állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Most Agadirban Bacskai Balázs.
Orosz versenyző a döntőben, az már olyan nehéz volt, de meg úgy kellett, hogy nem érhet hozzám, mert nagyon nyomnak az oroszoknak. Így kincsről kellett boxolnom, és úgy éreztem, hogy nagyon jól sikerült.
Edzőként klubjában és a válogatottban is édesapja, az egykori EB ezüstérmes klasszis, Bacskai Imre áll a szorító sarokban.
Abszolút más boxa. Én első szándék volt a verekedő, én meg másod szándék volt boxa, de elmozgás. Lábmunka, rengeteg első két. Tehát igazából ilyen szempontból nem azt a boxot csinálni.
A Gyergyószentmiklóson évente sorra kerülő Gyilkostókupa nevű jégkorong torna idén a Csíkszereda számára volt a legfontosabb, hiszen a sportklub nem csupán a magyar bajnokság visszatérő újonca, hanem a román pontvadászat egyik állandó esélyese is. Az Újpest elleni Magyar Kupa vereségnek köszönhetően a Csíkszereda megtapasztalhatta, hogy egy-egy felkészülési tornán elért győzelem semmit sem ér a soron következő tét meccsen. Így hiába verték a döntőben a legnagyobb romániai riválist, a Steauát 3-1-re a székelyek, a Gyilkoston kupán aratott sikert helyén kezelik a sportklub játékosai.
Le lehet győzni a Steauát. Holott tavaly is legyőztük, itten szintén a Gyilkoston kupán és a Románia kupán kikaptunk, úgyhogy hozzá kell tartsunk és kell összpontosítsunk tovább, mert a Steaua ez nem fog így maradni, tehát jobban fel fog készülni ők. Később jöttek jégre és menet közben fel fognak erősödni.
A Gyilkostó kupán egyébként a kisebbik csíki csapat lett a harmadik és a házigazda Gyergyószentmiklós a negyedik. A spanyol labdarúgó bajnokságban a Real Madrid igazából a szerdai BL kudarcot próbálta felettetni, a Barcelona pedig a keddi BL formáját próbálta átmenteni.
A címvédő Barcelona Santanderbe, az El Sardineróba látogatott, ahol kellemetlen fogadtatásban részesült a Racingtól. A hazaiak ugyan helyzetig nem jutottak, de szabadrúgásból kétszer is veszélyeztették Víctor Valdés kapuját. Miután ezeket megúszta a Barca, a 18. percben vezetéshez jutott. Eto szánt el magát lövésre a kígyótérről, és Antonio Toño alapos segítségével 4-re növelhette bajnoki góljai számát. A folytatásban sokáig a legnagyobb helyzet sem volt elég a különbség növelésére a vendégeknek, míg nem a 83. percben Giulia cserecsatár megduplázta a katalán előnyt. A hajrára kirajzolódott a két csapat között meglévő tudásbeli különbség, és a hosszabbításban Gudjonzen lépett ki zicserben a védők között, ám Toño kapus piros lapot érően megállította. Felipe Melo lett az alkalmi kapus, viszont Ronaldinho, az állandó ítélet végrehajtó, ezúttal sem hibázott, így a Barcelona 3-0-ás győzelemmel távozott Cantabriából.
A fehérmezes Real Madrid a Lyon elleni BL fiaskó után a Real Sociedad ellen próbált javítani. Az első lehetőségre 40 percet kellett várni, a szurkolókat nem is hatotta meg Van Nistelrooy kísérlete. A fügykoncert nem dobta fel a hazaiakat, akik még egymást is akadályozták a gólszerzésben. A 62. percben egy szöglet után Van Nistelrooy hatástalanította Cannavaro fejesét. A kínos gólcsendet Reyes törte meg a 69. percben, az Arzenától a nyár végén hazatérő támadó szabadrúgásból szerezte meg élete első madridi találatát. Nem sokkal ezután Aramburu kapott piros lapot Sergio Ramos műeséséért. Az ember előny pedig az angol válogatottba visszavágyó David Beckham váltotta gólra a ráadásban. A Real Madrid így 2-0-ra győzött.
Ne felejtjék, hogy ma este 8-tól Knézi Jenő várja önöket a Sportarénában, a holnap reggeli Sport Expressben pedig a fogadhajtás lesz a téma. Bobák Robert kollégám Lázár Zoltánnal és Hargitai Andrással beszélget 7 óra 35 perckor. Én az esti híradó után a legfrissebb sporthírekkel jelentkezem, viszontlátásra.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Személyvonat indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, ki kér még?
Mi ma csirkét eszünk?
Ja, csirkét.
Mi meg csirkét mézes mustáros szószal, ahogy csak anyu tudja.
Mézes mustáros.
A különleges ízvilágok norm mézes mustáros szósszal és egy kis raffinériával olyan finom ételeket varázsolhat az asztalra, mely az egész család kedvence lesz. Knorr. Minden nap új varázslat. Próbálja ki a paradicsomos szalsza és tejszínes gombás szószokat is.
Memóriazavar, szédülés, fülzúgás? A megoldás Bilobil, az agykarbantartója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Tiszteltel köszöntöm Önöket. Eleinte kissé változékony, kissé hűvös időnk lesz, aztán a hét további napjaiban majd napról napra erősödik a nappali fölmelegedés, melegszik tehát az idő, hiszen egyre több lesz a napsütés, és akkor már esőre sem kell számítanunk. Egy hatalmas légörvénynek a felhőzete van a Kárpát-medence környékén, illetve a Kárpát-medence fölött részben, és az lassan-lassan szemmel láthatóan gyengül, föloszlóban van, ezért aztán a következő napokban majd kevesebb lesz fölöttünk a felhő, bár az első 24 órában még nem ez lesz a jellemző. Egyébként Dél-Nyugat-Európában, illetve Dél-Kelet-Európában folytatódik a nyár. Fölöttünk egy kicsit hűvösebb levegő érkezett északnyugat felől, de ez számottevően tulajdonképpen nem befolyásoló időjárásunk alakulását. Az előttünk álló éjszakán alapvetően borongós lesz az ég fölöttünk, de csak szorványosan várható kisebb eső, egy-egy futó zápor, mint egy 12-16 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet, gyenge lesz a légmozgás. Aztán holnap délután is sok lesz fölöttünk a felhő, sőt lassanként meg is vastagszik, így aztán egyre több felé ered el az eső, zápor eső, csak úgy, mint délután, amikor legfőjebb keleten, észak-keleten szakadozik fel a felhőzet, ott némi napsütésre számíthatunk. A Kárpát-medence nagy részén alapvetően borongós idő lesz, északnyugaton csak 18-20 fok körül, másutt 20-25 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, ez utóbbi nagyjából meg is felel az évszakos átlagnak. Fronthatásra nem kell számítaniuk az erre érzékenyeknek. Ami pedig a következő napok időjárását illeti, mint említettem, egyre kevesebb lesz fölöttünk a felhő, egyre hosszasabban süt majd ki a nap, és erősödik valamelyest a nappali fölmelegedés, bár továbbra is északnyugaton lesz a kevésbé meleg, vagy fogalmazunk úgy hűvösebb idő, ott 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Aztán csütörtökön és pénteken is sok lesz a napsütés, és mint látják, ha kicsit is, de napról napra erősödik majd a nappali fölmelegedés, hát az éjszakák már meglehetősen hűvösnek ígérkeznek. Természetesen eső ekkor nem várható, és legfeljebb kissé élénkül meg a délkeleti szél. Kérem, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!